Belekezdünk a szabad esésbe. Szeptemberben megjelent a Plútó zenekar Ismeretlen magyar költő című új albuma. Erről pedig van egy szám, hogy majd le is fogunk játszani, a Pultos lány, de arról, hogy a Rockabilly, vagy egyáltalán Rockabilly-e a Plútó zenekar, meg arról, hogy hová tart, most Nemes András fogom kérdezni, a Plútó frontemberét és alapítóját. Hello, András!
Sziasztok, szevasz!
Kösz, hogy itt vagy. Nem hoztál hangszert, persze, oké, majd elmegyünk a koncertetekre, Max. Szóval egyébként február 9-én lesztek a Három Ollóban. Erről is már érdemes beszélnünk. De szerintem, amiről mindenek előtt érdemes, az az, hogy ez a műfej besorolás, neked volt egy ilyen, nem tudom, hogy elszólás volt, vagy inkább fejtegetés, mielőtt ebbe a beszélgetésbe belekezdtünk, hogy mi post-punk?
Hát ezt találtam ki műfaji besorolásnak, ami egyébként mindig egy nehéz kérdés. Ez ott van erre mindig szükség, amikor klubokba akarsz koncertezni, és a klubok nagyon jobban szeretik az ilyen tematikus estéket, ahol 2-3 vagy 4-5 egyforma stílusú zenekarok állnak össze, mondjuk tribute zenekarok, vagy nem tudom, nu metal zenekarok, ezt nagyon szeretik, és akkor nyilvánvaló ezekben az ilyen műfaj meghatározott zenekarok találkozójában mi nem nagyon férünk be, és mivel nem férünk be, azért van egy ilyen újfajta attitűd, amit úgy hívnak, hogy post-punk, és akkor azért azt találtam ki, hogy mi post-punk rock and roll zenekar vagyunk. Ez a rockabilly dolog, ez is inkább onnan jött be, hogy a zenének a lüktetése, a ritmusaink, azok gyakran ilyen rockabilisek. De nyilván nem arról van szó, hogy mi az egy ilyen 50-es éveket utánzó retro zenekar lennénk.
Ja, ez nagyon visszatetsző tud lenni, meg félreérthető. Igen. Mert egyébként vannak olyanok, akik egyébként ezt pazarul csinálják,
igen.
De az egy felvállalt, kvázi jelmezbál.
Igen.
Tehát az egy egészen más sztori. A ti történetetek azért visszanyúlik még akár arra az időszakra, amikor a biorobotot csináltátok a Bércesi Robival.
Igen.
Annak azért már nagyon rég, az már nagyon régen volt. Itt azért van eltérés, de nem észlelhető nagy eltérés a két stílus között.
Igen, a biorobot az 2017-ben szüntette meg a működését, és nyilvánvalóan azért hasonlít mindkét zenekar, mert mindkét zenekarban ugye én voltam a zeneszerző nagy részt, tehát hogy mondjam, együtt csináljuk a zenét, de mondjuk én írtam a dalokat. És hát az ember nem tud kibújni a bőréből, tehát igazából valószínűleg ezek az akkordmenetek, vagy ezek a ritmusképletek fekszenek, ezért így hasonlít az egész, és egyébként bevonhatunk ide még egy fogalmat, mert a biorobot azért szerintem azt úgy könyvelik el legtöbben, és helyesen, hogy magyar alter, és alternatív zenekar, és a alter...
Van még ilyen? Magyarról is még szerintem érdemes beszélnünk.
Nem tudom, hogy van-e ilyen, de azért ezt nagyon sokat hallani, vagy én ezt nagyon sokat így hallottam, vagy megkaptam, főleg amikor például ilyen koncertszervezéseknél, hogy igen, ilyen alter zenekar vagytok. Szerintem ez nem is annyira hízelgő, ez igazából csak annyit takar, hogy ez egy olyan zenekar, ahol fontosak a szövegek. Ha sok a szöveg, azt alternak nevezik, pedig igazából az ugyanolyan pop vagy rock zenekar, és ebből a szempontból, igen, a biorobotnak így ez, azért ez így egy utóda, tehát hogyha belegondolsz, hogy ismeretlen magyar költő, ez a zenekarnak a kulcsdala, fontosak a magyar szövegek. Még egy post-punknál nem feltétlenül, ott nem mindig, az lehet angol nyelvű is akár. Szóval ebből nem tudom, most próbáljuk ugye behatározni magunkat, bár szerintem ezt nem is nekem kéne tenni, hanem...
Hát megteszik a koncertszervezők helyetted.
Igen.
Is.
Vagy mondd meg te, hogy szerinted ez milyen stílusú zene?
Mondom, nekem a rockabilly az nagyon jött, tehát hogy ezt értettem, viszont annál sokkal didaktikusabb talán, hát nem tudom, hogy ezt most jól gondolom-e, de az, hogy a történetmesélés, és itt rá is térnék a Pultos lányra, amiről majd amit minden meg is fogunk hallgatni, hogy itt a történetmesélés az egy egészen archaikus módszer. Történik. Szóval itt tényleg itt ledaráljátok a történetet, és engem az érdekel, igen. Hogy a mai dalírási módszerek között ez mennyire fér meg. De amikor a Spotify-ra már 2 perces dalokat írnak, akkor olyan nehéz belesűríteni egy komplex történetet egy dalba.
Igen, már azt hozzátenném, hogy a pultos lány az nincsen 3 perc, tehát az is egy viszonylag lassú.
Végig
duma van, és elég gyors, tehát egy kicsit ilyen, igen, ha történetmesélés, akkor az gyakran ebben a rock and roll közegben az elég ilyen sűrű tud lenni. És igazából ez nem is egy cél. Én amikor megírtam ennek a lemeznek a dalait, akkor igazából utólag vettem észre azt, hogy gyakorlatilag minden dalnak van egy konkrét főhőse, mint hogy a pultos lány, az ismeretlen magyar költő, van egy olyan dalunk, hogy a bújdosó Áron, szóval még néha neve is van a fősnek. Ez igazából nem volt szándékos, csak valahogy így sikerült ezt a történetmesélős dolgot így belecsempészni, hogy van valaki, akinek neve van, aki valakivel beszélgetni kezd, vagy valakivel vitába száll, és egy ilyen nagyvárosi történeti tabló, amit itt most itt szerintem így ezzel így létrehoztunk ezzel az albummal.
Azt kiraktátok ugye az ablakba, hogy a szeptemberi lemezzel, az ismeretlen magyar költővel egy új hangzást, egy új műsort hoztok. Ezt a felfrissülést, ezt észlénk, hogy ki intézi, szóval ki az, akihez ez igazodik, te, vagy akár a másik két tagja a zenekarnak, és ezeket szükségszerűen meghozni, ezeket a változásokat.
Ez egy érdekes kérdés, mert én mondjuk 2 évvel ezelőtt így fogalm se volt arról, hogy nekünk egy ilyen felállásos, ilyen hangzású zenekarunk lesz, és az egész, a kezdeményezés az nem is tőlem jött, hanem az unokatestvéremtől, Nemes Janótól, aki a zenekarnak a szaxofonosa. Úgy kezdődött, hogy ő vett egy bariton szaxofont, és kitalálta, hogy ezzel szeretne zenélni.
Egy ilyen multitalentum, igaz?
Hát igen, ő neki rendes, nekik azért komoly zenei végzettsége van, és ő minden fúvós hangszeren tud játszani gyakorlatilag. És azt nem tudom, tudjátok, de a bariton szaxofon az a szaxofon, ami mélyebb hangokat tud kiadni, mint a basszusgitár, mélyebbre tud lemenni. Szóval volt ez a szaxofon, és akkor utána nekem így azt mondta, hogy mi lenne, hogyha te nem akarsz baritongitárt kipróbálni? Éppen akkor volt egy ilyen probléma, hogy kicsit többen is voltunk a zenekarba, mint ahányan lelkesek voltak a zenekar iránt, szóval volt ez a rendes felállás, hogy gitár, szólógitár, basszus, dob, de ez nem annyira működött akkor, és a bariton gitárnak meg van egy olyan sajátosság, hogy az is mélyebbre megy, mint a sima gitár, a rendes gitár, és a basszusgitárnak a mélységeihez közelít. Tehát gyakorlatilag én átálltam erre a hangszerre, és így egy személyben én lettem a basszusgitáros és a gitáros, mondjuk így, meg a bariton, szaxofon, és akkor van még egy dobosunk, és akkor azt vettük észre, hogy ezzel úgy gyakorlatilag mindenünk megvan. Tehát, hogy vannak ritmusok, vannak akkordok, vannak dallamok, és akkor így kicsit így ez egy ilyen zenei felfedezés számunkra is, hogy ezzel a hangszereléssel, ami egyébként nagyon mély, eléggé nyers, mit tudunk kihozni.
Egy picit térjünk vissza arra megállapításra, hogy van-e ma alter zene? Tehát, hogy ma hol helyezkedik el az alter, ez kicsit az a vita, mint a mainstream meg underground, létezik-e még underground, miközben az underground válik nagyon sokszor a mainstream-mé, de hogy mi a helyzet az alterrel? Szóval 2000-es évekből emlékszem, alternek hívták az Alvin és a Mókusokat például.
Igen.
De ez ma már egy egészen más alter. Szóval a műfajon belül vannak olyan változások, amiket például egy újabb generáció már nem fog érteni?
Szerintem azért nincsen már alter, vagy annyira ezt nem lehet megfogni, mert régebben úgy volt, hogy voltak az úgymond olyan rockzenekarok, akiknek mondjuk kiadójuk volt, rádiókba játszották, azoknak bizonyos dolgokat úgy nem lehetett volna megfogalmazni egy szövegbe, és amit mondtam, mondjuk az Alvin és a Mókusok, azok úgy bármiről úgymond dumálhattak. És ezek voltak az alter zenekarok, akik így bármilyen őrültség lehet a dal szövegeikbe, ahogy ezt én látom. És most ez annyiba változott, hogy most már az ilyen legnagyobb mainstream előadók is, azok is gyakorlatilag maguk csinálják a zenét maguknak, nincsen kiadójuk, és gyakorlatilag bármiről énekelhetnek, bármiről énekelnek is, sokkal szókimondóbbak, gondolj csak az ilyen hip-hop előadókra, rapperekre, és akkor megkerülik ezt az egész tévé, rádió, média köröket, és a Spotify-on, meg ezeken a dolgokon jutnak el a közönségek, és bármiről énekelhetnek. Tehát, hogy szerintem most a mai fiataloknak a mostani legnépszerűbb előadók olyan szöveget énekelnek, ami régen szerintem alter volt. Uh-huh. De most már nem az. Most már az nem az.
Hát igen, de régen a mainstream volt az, akit játszottak igen. a rádiók, ma igen. meg már tök mindegy, hogy játssz a rádió, mert igen. az válik mainstream-i, akit talán sok millióan letöltenek igen. a Spotify-n meg a YouTube-on. Erre a bariton szaxofonra egy picit visszatérnék. Igen. Eszembe jut egy utcazenész, párizsi utcazenész, talán le is láttad már őt, YouTube-on elég virális az ő videói, eléggé nagyot mennek, és ő az, aki bariton szaxofonnal eljátszik bármit.
Azt hiszem láttam, először metróban
játszott. Táncol is, igen, és ez a tánc elképesztő mozgása van a srácnak, és azon gondolkodom, hogy ez a hangszer, ez egy nagyon régi hangszer, szóval, hogy ez igen. valahogy előkerült újra, és hogy mi lehet a titka ennek a népszerűségének, mert ahol biztos vagyok, hogy a Plutó népszerűségéhez is hozzátesz uh-huh. a bariton szaxofon.
Nem tudom, szóval én szerintem ez még mindig egy tök ritka hangszer. Szóval amit mondtad, ezt a példát, ezt a francia zenészt, aki láttam, hogy utána már ilyen óriási nagy izékbe került, nagy színpadokra.
Stadionokra,
ja. Stadionokba került a metróból. Ez még mindig egy ilyen ritkaság számba menő dolog. Viszont annyiból örülök, hogy most így végül is így el tudom mondani, hogy nekünk egy ilyen tényleg nagyon különleges hangzásunk van. Tehát, hogy hárman vagyunk, de egy olyan felállással bariton, szaxofon, bariton, gitár, dob, amivel én nem tudok még egy ilyen zenekart mondani jelenleg, hogy létezne akár a világon is. Van egy zenekar, amiben nem baritongitár volt, hanem basszusgitár, bariton, szaxofon, dob, ez a Morphin zenekar a 90-es években, ilyen amerikai alternatív blues rock zenekar, amit én mindig is imádtam, és ez most tényleg nekünk egyfajta referencia ez a zenekar, főleg azért már rég feloszlottak, tehát hogy most nincsenek is nagyon kívül, nem tudom mennyire ismertek, szóval ez tényleg nagyon alternatív zenekar volt, de ezen kívül más ezzel a hangszereléssel legalábbis Magyarországon nem játszik, miközben ugyanolyan lendületes rockzenét játszunk, mint sok más nagyon jó magyar zenekar.
Ez a tendencia egyébként, örülök, hogy bekerült ide a beszélgetésünkbe, hogy utcáról a stadionba, ugye itt van a Måneskin, akik igen. szintén utcazenészekből lettek. Ezek a trendek, ezek bármilyen irányba el tudják elögdösni egy zenekarnak a felépítését, egy új album elkészítését például.
Szerintem ezek a trendek, ezek inkább csak arról szólnak, hogy mostantól így igazából így bármi lehetséges. Tehát, hogyha van valami egy ilyen érdekes, könnyű dolog, azt bármikor így fölkaphatja az internet, és akkor ki lehet nagyon sok ilyen bevett pályákat is ki lehet hagyni, akár egy, nem tudom, filmes megjelenés. Tehát, hogy ez szerintem ez benne van a mostani világban, meg mostani zenében, hogy mindenki már demokratikusan alkot, tehát mindenki tud csinálni lemez, mindenki tud zenét csinálni, megvannak hozzá a számítógépek, a laptopok, hogy magad is csinálj, ez ugye régen ez nem így volt, és ezért mindenkinek tök sok lehetősége van, szóval van egy ilyen, tehát én is azt érzem ez a zenekarral, hogy mi most egy klubzenekar vagyunk, aki havonta játszik Budapesten, és itt tart, vagy még mindig itt tart, mert mondjuk nem játszunk nagy színpadokon, vagy nem játszunk nagyobb fesztiválokon, egy-két kisebbre meghívnak, de amúgy nem, de ennek ellenére nincsen így előre megírva, hogy nekünk így mi lesz az elkövetkezendő 4-5 évben a sorsunk, mert gyakorlatilag bármi lehet, szóval, hogy ezt úgy fogom föl, mint egy lehetőséget, és ez inspirál, amikor elkezdek csinálni egy újabb lemezt, vagy egy újabb felvételt, vagy a zenekarral is elkezdünk dolgozni valamin, hogy minden egyes klip, vagy minden most egy live session tervezünk csinálni, egy ilyen próbatermék, kis koncertet fölvenni, akkor utána ilyen barátainkkal, akik filmesek, vagy tudnak, jól kameráznak, azokat bevonjuk, tehát akkor hozzák az ötleteiket, hogy hogy lehetne ezt megcsinálni érdekesebben. Tehát ezek mind lehetőségek, és mindig benne van az a lehetőség, hogy ezt így hirtelen nem tudod miért, de így fölkapják, és sokkal többen megnézik, mint csak azok, akikről amúgy is tudjuk, hogy meg fogják nézni.
Na jó, van, február 9.
Igen.
Három olló.
Igen. Ez a következő koncertünk, és ez egy, nem egy saját koncert lesz, hanem ez egy ilyen fesztivál lesz, az a neve, hogy Űrtyúk 2024. Ezt a Pintér Gergő zenész barátunk hozta létre, ezt a fesztivált, ezt ő már így, nem tudom, 8-10 éve csinálja, hogy összeszervez zenekarokat a születésnapjára, akkor van neki a születésnap, és általában az én ismerős baráti zenekarokat hívja meg ebből a budapesti undergroundból, ahol ilyen jellemzően ilyen eléggé abszurd szövegek, meg ilyen különleges produkciók vannak. És ez már, és általában három hollóba szokott lenni, néha az Aurórába, vagy máshol is már meg lett rendezve, és ennek az idejének én is benne vagyok így a szervezésébe, és tehát a Pluton kívül nagyon jó műsor lesz szerintem, tehát érdemes eljönni február 9 és 10-én a három hollóba.
Köszi nagyon, hogy itt voltál. És akkor
mához
egy hétre.
A lehetőséget.
Nemes Andrással, a Pluto alapító frontemberével beszélgettünk az imént. Maradjatok még